Volt pár példa arra, hogy tüntetésen szlemmeltem, akkor szerintem még pont a Molnár Péter hívott, de akkor én 18-19 voltam, aztán voltak ilyen gázmaszkos követő emberek, akik életveszélyesen fenyegettek, és akkor úgy döntöttem, hogy hát lehet, hogy akkor ez nem annyira az én utam.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez a Szabad Európa podcast sorozata, a Selfie. Kemény Zsófi van itt velünk ma, rendhagyó pozícióban. A riporter szokott ott ülni, de most ott ül a vendég. Azért, mert nagyon tetszett neki ez a csíkos háttér, és ezt szerette volna kihangsúlyozni. Szervusz, köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Miben vagy most éppen? Már úgy értem, hogy nem felsőruházatilag, hanem hogy milyen projektekben vagy.
Én most egy kicsit az írást parkolópályára tettem. Ez nem igaz, mert például a VMN-nek írok tárcákat minden hónapban, és ezt nagyon élvezem, de most regényen nem dolgozom, hanem most két olyan dolgon dolgozom, amik újra beleraknak a mély vízbe, és teljes újdonságok
és ez
nekem. De? És ez a kettő dolog, ez egyrészt egy zenekar, aha, amiben dalszerzőként és énekesként veszek részt, másrészt meg az Egy életem produkciónak az új epizódja, ami meg egy úgynevezett életrajzi stand-up. És hát én nem stand-up voltam eddig, és azt sem mondom, hogy ez ilyen rendes stand-up lesz, de hogy egy a saját életemet viccesen feldolgozva én magam adom elő másfél órában.
És wow, ez elég parának tűnik. Mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon nehéz műfej, ez a stand-upolás. Szerinted is?
Hát valószínűleg, de én ugye még, tehát még csak a felkészülési fázisban vagyok. Október 11 lesz a premier, és hát most próbálok minden nap, meg szöveget tanulok. Nagyon nehéz.
Hát nagyon-nagyon szurkolok. Hol lesz a bemutató?
A Jurányi házban.
Oké. Na hát az akkor már legalább elhangzott. Örülök. Emellett szlemmerkedéssel még foglalkozol, vagy megy a szlem?
Mostanában én magam nem, de például az országos döntőt fogom zsűrizni. Aha. Az október 4-e, azt hiszem.
Aha. Mondd már, kérlek szépen, végre valaki, akit így karnyújtásnyira elérhettek ezzel a kérdésre, hogy mi az voltaképpen az a slam poetry?
Hú, hát ezt 10 éve próbáljuk megfogalmazgatni, vagy hát igazából több, csak én 10 éve. Hát ez azt szoktuk mondani, hogy kicsit színház, kicsit stand-up, kicsit költészet, kicsit rap, és hát egy orális költészeti műfaj, ami verseny, tehát estéken versenyeznek az emberek saját szövegekkel, amik 3 perc, 15 másodpercesek. Aha. Maximum. Tehát ilyesmi.
De ez egy fiatalos dolog egyébként?
Nem feltétlenül.
Mert én azt gondolnám, ez a prekoncepcióm, hogy én Molnár Péterből kiindulva például, tehát az egész egy ilyen...
Szerintem nem Molnár Péterből érdemes kiindulni, mert Molnár Péter a nagyon közéleti vonalat viszi, és aha, gyakran úgy tűnhet, mintha az lenne az egyetlen út, de nem. Tehát ez tud magánéletről is szólni, meg mindenféle dolgokról szólni a világban. Igen. A lényege a nyelv, és az, hogy közönség előtt van, hogy azonnal hat. Aha. Hát, hogy azért nem költészet például. Vagy hát tud az lenni, az is tud szlem lenni, hogyha te felolvasod a versedet
igen, színpadon. Igen, csak ez kevésbé hatékony.
Hát igen.
Hát kevésbé elegáns.
Elegánsnak tök elegáns tud lenni, hogyha jó a vers, de hogyha olyan a vers, amin egyébként gondolkodni kéne, és amiben, tehát mint egy jó versben mondjuk minden egyes szó a helyén van, az olyan, amit szerintem otthon magányosan az ágyadban érdemesebb olvasni.
Aha.
És nyilván egy ilyen nem időtálló aktuálpolitikai poénkodást, vagy rossz szóvicceket egy versbe azért nem ír bele az ember, mert az nem annyira elegáns.
Bár erre is van példa azért. Neked a magyar nyelvet, ha nézzük, ki az abszolút követendő példa, vagy ki az idol, aki magyar nyelv zsenie, mit tudom én.
A magyar nyelv zseniei nagyon sokan vannak, hát nyilván az Eszterházy, ő nagyon, nagyon zseni a magyar nyelvnek, de van saját nyelve mondjuk édesapámnak, Kemény Istvánnak, aki ugye költészetben járatja magát csúcsra, de mondjuk magyar nyelvben. Én akár a Varró Danit is mondanám, tehát ő is egy zseni, vagy hát Vörös Sándor, vagy de nagyon sok... nagyon sok. Hát Dopment nem mondanám a magyar nyelv zseniének, azt hiszem, de...
Csak kérdeztem.
Nem, talán őt róla nem gondolnék inkább semmit, hogyha tehetném, de hát az arcomban van nyomba gyakran, úgyhogy nem igazán tehetem, de...
És közéleti témákban mennyire aktivizálod magad Valahol azt olvastam, hogy hát láttalak is több ilyen megmozduláson, amikor még színpadra álltam, nem tudom én, a legutóbb, amire konkrétan emlékszem, az a Toldiban volt, Toldi moziban, ez egyik
client. Legutóbb, hát az hány éve volt,
te elmúltak az
konkrétan
évek.
Megnyitottam a Pride-ot, és van egy fotó róla, hogy Eszterházi mellett és Heller Ágnes mellett ülök.
Ez elég illusztris.
Hát elég illusztris, és mindketten sajnos már azóta elhunytak, úgyhogy az egy nagyon szép emlék nekem, tehát azután...
Na, de nem ezért nem válasz ilyen közéleti szerepléseket? Mármint, hogy színpadon tüzelnéd a tömeget, hogy tessék felkelni.
Hát azért nem, igazából nem annyira hívtak, de volt pár példa arra, hogy tüntetésen szlemmeltem, akkor szerintem még pont a Molnár Péter hívott, de akkor én 18-19 voltam, aztán voltak ilyen gázmaszkos követő emberek, akik életveszélyesen fenyegettek, és akkor úgy döntöttem, hogy hát lehet, hogy akkor nem annyira az én utam. De attól még megyek, tehát tanártüntetésen is elmondtam egy szöveget például. Uh-huh. Meg ha nagyon hívnak, megyek, szóval nem erről van szó, meg a Free SFE mozgalomban is részt vettem, szóval kiálltam meg.
Na, ezt akartam pont kérdezni, a Nyelni című regényed is erről szól lényegében, az SFE, hogy mondjam, tragédiájáról lehet így fogalmazni. Azt akartam kérdezni, hogy mennyire van ez még mindig benned, ez az esemény, hogy az az egyetem beledózerolva, és mennyire van a kortársaid fejében benne?
Hát az az érdekes, hogy akkor azt gondoltuk, hogy ez mondjuk így ki fog tartani, hogy az új egyetem az... Tehát, hogy némi ellenállás az új rendszerrel szemben az egyetemen, de most már így 5 év távlatából ez is kicsit eltűnni látszik.
Ami végül
is nem baj, mert hát, vagy reméltük, hogy lesz uh-huh. ennek. Nyilván elsősorban azt reméltük, hogy lesz az egész mozgalomnak némi foganatja, de igazából az az élmény nagyon erős, ami azóta sem múlt el, hogy hiába bármi, tulajdonképpen egy tapottat sem moccan a hatalom, hanem tárgyalni sem uh-huh. hajlandó, és nem történik semmilyen előrelépés, és ez tulajdonképpen az egész Magyarországra tulajdonképpen igaz, de bármilyen tüntetés, bármilyen semmilyen hatással nem bír, de...
Bár a Free SFE, vagy hogy közvágod, de a Free SFE mozgalom az
tart.
Tovább ment, igen.
Az tart, tehát igen.
Tehát, hogy a Free SFE akció lett, hanem itt most kapnak,
hanem egy intézmény, igen.
Te a mostani SFE-re elmennél tanulni?
Nem.
Nem,
dehogy is.
Volt neked egyébként, és most rátérünk kedvenc témádra, a családra, gondolom imádod, soha
igen,
nem kérdezték
meg. Az a baj, hogy már az előbb, mikor kérdezted a nyelvet, akkor tehát nem hagyhatom ki.
Az édesapádat.
Az édesapámat, de közben meg nem, de mostanában ez is benne lesz az életrajzi stand-upomban, hogy nagyon sokszor kérem, tehát szeretnék leválni erről az egészről, és nagyon sokszor kérem a riportet, hogy előtte, hogy majd ne kérdezzen a családról.
Hála jöjjnek, az erre most nem volt módunk.
Igen, ezt nem beszéltük meg, úgyhogy utána általában az, hogy az interjú előtt említetted, hogy nem szeretnél beszélni, csak miért? Hiszen ugye író családban nőttél fel.
De egyébként, szóval ez inkább teher, nem? Inkább átok, mint áldás.
Franc tudja, mert ugye sosem nőttem még fel másik családban, tehát nem tudom összehasonlítani. Okay. Valószínűleg úgy is rohadt nehéz művésznek, írónak, bárminek lenni ebben a kulturális térben, vagy bármilyen kulturális térben, de ebben most kifejezetten nagyon nehéz. Meg onnan is nagyon nehéz, hogy úgy közelítenek hozzád, hogy ja, neked biztos.
A kemény lánya.
Igen, tehát hogy úgy is, meg a Lili húga. Tehát, hogy az is egy... Szóval, hogy ez is nehéz, az is nehéz, nem tudjuk eldönteni soha, hogy ez olyan, mint a tökölrugás, vagy a szülés, a fájdalmasabb, tehát a dilemma. Aha.
De hogy telik mondjuk nálatok egy ilyen családi ebéd? Van egy ilyen, hogy hát Zsófikám, az a sor, amit írtál ott múltkor, ez...
Nem, olyan van, hogy anyám szígja a saját főztjét, aztán beszélgetünk a kutyákról.
Ez nekem nagyon szimpatikus.
Igen. Nem, és azt is megbeszéljük, hogy kivel mi történik, de mondjuk azzal kapcsolatban, amit ír, azzal kapcsolatban mindenki borzasztó szégyenlős, tehát azt általában írásban szoktuk, e-mailben szoktuk megmutatni és megkommentelni egymásét, igen.
Tényleg?
Nagyon finoman és nagyon rettegve a másik véleményétől szoktuk ezt intézni, és aztán ilyen történéseket szoktunk megbeszélni az asztalnál. Aha. De egyébként azt meg nagyjából, tehát ez egy nagyon, nagyon szoros család olyan szempontból, hogy tényleg érdeklődünk a másik hogy léte és munkái iránt, és tényleg el is meséljük a sajátunkat is, szóval.
De szerinted mennyire van az ember életében jelen a sorsszerűség? Mert ha a te pályádat nézzük, meg akár a testvéredét, szóval, hogy kb. Mintha előre meg lett volna határozva az, hogy ti belőletek valamiféle kreatív munkát űző, vagy hivatást űző ember válik, legyen az akár, mit tudom, dramaturgia, forgatókönyvírás, bármi. Szóval, hogy így, olyan, mint egy kicsit ki lett volna jelölve az ösvény neked is.
Hát igen, mert egyébként anyám meg dramaturg, meg ő is ír. Uh-huh. Szóval írt is, szóval, hogy tényleg minden oldalról meg volt ez ágyazva, vagy ennek meg volt ágyazva. De igazából szerintem itt az lehet a kulcs, hogyha úgy nősz fel, hogy az van mondva, hogy a mű, meg a létrehozott valami, a semmiből létrehozott valami, meg a vers mindenek fölött áll, tehát hogy az élet értelme tulajdonképpen az alkotási folyamat, ha nem is maga a mű, hanem maga a flow és a folyamat, akkor nyilván azzal akarsz foglalkozni, amit megtanultál, hogy a legfontosabb és magasztosabb és értelemdúsabb dolog, vagy miért akarnál akkor mással foglalkozni?
Csak azért érdekel, hogy mit szóltak volna például, mit szólt volna az otthoni közeget, hogyha előállsz, hogy nem tudom, fogtechnikus akarok lenni, vagy bútorkárpitos. Teljesen oké lett volna?
Valószínűleg oké lett volna, nyilván oké lett volna bármi, amit akarok, csak szerintem az attól lehet, hogy megijedtek volna, hogy akkor én biztos nem értem az ő nyelvüket, hogy akkor nem értjük egymást úgy a mélyéig igazán, mert hogy nem ugyanazt csináljuk, de hát azért történt már olyan, hogy szülők és gyerekek nem ugyanazt csináltak, szóval valószínűleg az is megoldható.
Előfordul.
De hogy gondolom felmerült volna, hogy de azért érted, hogy miért jó a vers? Azért nem azt mondod, hogy hát én a verseket nem értem, mint a nagyon sokan, hanem különben igen, lett volna valami ilyen.
Ha már így az átjárásról beszélünk, te mennyire, tehát ezt is tudom, hogy ez egy ilyen nagyon ostoba dolog, ezek az égenerációk, ezek a generációs izék, ez egy ilyen, szerintem egy kicsit sántít, de hogy te mennyire tudsz szólni azoknak a fiataloknak a nyelvén? Mi a visszajelzés, ahova mondjuk életkorul te is tartozol?
Nekem, hát a visszajelzés az mindig is az volt. Az első könyvem, az Én még sosem, az pont arról lett nevezetesebb, mint egyéb ifjúsági regények, hogy nagyon élőbeszédszerű volt. Tehát, hogy a fiatalok azok úgy káromkodtak, és olyan szlengeket használtak benne, amiket amúgy is mi használtunk, mert egyidős voltam a szereplőimmel.
Az nagyon sokat segít, mert mi szánalmasabb annál, mint hogy egy ilyen bácsi megpróbálja rekonstruálni, és
hát
hogy beszélnek a fiatalok.
Hát a szlenget, igen. Viszont a generációs besorolást azt én se azt kedvelem, és mostanában jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen azért is röhelyes egy picit, mert hogy nekem mindig vagy azt mondják, hogy te, mint az Y-generáció képviselője és hangja. És
akkor számolgatni akik kell.
Hogy... Igen, és akkor a másik meg az, hogy te a Z-generáció hangja és nem tudom, jeles képviselője. És én tényleg a kettő határán születtem, de attól még akkor ezek szerint két generációnak az egyedi hangjának, vagy érted lenni az...
Simán lehet. Nagy felelősség Zsófizállat.
Igen. Igen, de én nem gondolom, hogy nem tudom, Emily Bronte vagy a többi, most jutott eszembe, de hogy ők generációs írók lettek, vagy hogy...
Szóval ez egy
nem azt mondom, hogy én olyan jó vagyok, hanem azt mondom, hogy bárki, aki ott... Tehát hiába annyi idősek a szereplői, meg ő annyi idős, meg nem tudom mi, nem hiszem, hogy bármelyik korban ez... Nem, tehát valahogy az egész egy hülyeség, szerintem is.
Köszönöm
kérdésed.
Szerintem. Én köszönöm a válaszod. És a nyelvivel kapcsolatban mi a helyzet? Milyen visszajelzéseket kaptál?
Hát, hogy generációs.
Én azon gondolkodtam egyébként, hogy ez a tematika, amit választottál, meg a borítókép, meg az összes többi cucc, az, hogy van egy ilyen tudatos clickbait akció-e, vagy pedig tényleg összeállt a fejedben valami. Tehát így olvastam utána interjúban, hogy te hogyan kapcsolod össze a színház és filmművészet, a szexművészet, és akkor, hogy van egy ilyen átjárás.
Nem fogja letiltani ezt a felület, hogyha nagyon sokszor elhangzik benne. Nem tudom. Szóval, hogy kapcsolom össze?
Aha, az is érdekelne, igen.
Hát én úgy...
Meg hogy tudatos választásod, mert hogy tényleg egy ilyen kicsit ilyen provokatív, vagy nem tudom, és akkor az emberek már jól leveszik az írókboltjában a polcról.
Szerintem a témához azért egy ilyen borító, meg egy ilyen cím illett, de nem, egyáltalán nem provokálni akartam vele, meg nem feltétlenül clickbait, csak szerintem amúgy rohadt jó az a borító.
Én
nagyon szeretem. De hát igen, hát az valamennyire nyilván az SFE ügyről szól ez a könyv, de igazából ami jobban érdekelt, én azt gondoltam, hogy az SFE ügyet azt úgyis feldolgozza még 1000 ember, alkotó, aki részt vett abban az egészben, az egyetemfoglalásban, és hogy én inkább arra akartam koncentrálni, hogy ez a Roxford-szerű titkos egyetem, ami a szexművészetnek az egyeteme, ami egy titkos művészeti ág, vagy egy ilyen misztikus művészeti ág, mert nem titkos, mert tudnak róla, meg járnak a szeánszokra, azok az előadások. De ez a megfeleltetés, ez sokkal jobban érdekelt meg az, hogy kutatni azután, hogy tulajdonképpen mi is ez a lényege, kvázi akár a színművészetnek, akár ennek ezen keresztül a szexművészetnek. Hát ugye a spoiler egy kicsit, mert ugye a szereplők is erre jönnek rá. Hát de valójában nyilván, tehát hogy hát most a szexművészetnek nyilván az a lényege, hogy a csúcsa az, amikor szerelem van.
Világos.
A színművészetnek is valami ilyesmi egyébként szerintem. Tehát hogy az egész SFE-nek az volt a lényege, hogy úgy oktatták, vagy az volt a hagyomány, hogy amit rossz, hogy elsöpörtek, hogy tulajdonképpen az életed, ez az egész. Aha. És hogy nem, tehát, hogy tényleg mindenek fölött van, ahogy mondjuk engem fel is neveltek, amit mondtam, hogy mindenek fölött van.
De ez egy tökéletes, mert ez egy nagyon erős alázatot tükröz azért. Tehát benned akkor van egy ilyen alázat, meg a pályatársaidban is valószínűleg.
Hát igen. Uh-huh. Igen. Azt hiszem, igen. Vagy hát remélem.
Vasár és ünnepnapokon.
Igen.
Mennyire lehet hinni a messiásoknak szerinted?
Melyik messiásoknak?
Úgy általában. Jön valaki, és azt mondja, hogy vagy nem is ő mondja, hanem rámondják, mint ahogy a regény főhőse.
Hát neki, az én regényem főhősének egyfelől lehet ne hinni, másfelől nem. Tehát hogy igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy legyen igazsága, és legyen őrülete is, és a kettő valahogy együttműködjön.
Oké. Okay. Köszönöm.
De nem akarok nagyon spoilerezni, mert hátra
igen, látom, hogy így habozol.
Igen.
Igen, elfogják egyébként, és az a tényleg az a nagy mászdi, hogy pont jó magasságban van még az írókboltjában például a könyv. Én rájöttem múltkor az élet nagy megfejtésére, bár nyilván az üzlet üzemeltető jó fejek, és kiteszik oda középre a gondolákba, és a magasabban pozícionált író neveket, de azért az egy elég nagy istenverése, hogyha mondjuk olyan neved van, hogy valahol fönn kapsz helyet, akkor soha nem vesznek be. Egyébként hogy fogy? Regény.
Jól szerintem. Nagyon, hát ritkán kapok róla jelentést, tehát ilyen évente valójában, de akkor, amikor legutóbb kaptam, akkor elégedett voltam.
És mi azért a zenével? Van a saját zenekarod, azt mondtad az elején?
Igen, hát most alakult ez a Sophie Soha neve, és hát elkezdtem dalokat írni, és nagyon rég akartam zenekart, igazából mindig akartam, kivéve amikor volt, szóval... Most végre összeért a kettő, és most van is, és akarom is.
Ez egy szerencsés konstelláció. De neked a párod is zenész. Nem leszel annak az együttesnek az életében te egy ilyen Yoko Ono a Beatles-ében, aki majd így föllép ilyen...
Hát az, aki feloszlatja a zenekart? Nem célom egyébként feloszlatni a zenekart. De hogy részt venni sem célom benne. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint a családról való beszéd, hogy
értem.
Hiába...
Mondd, hogy neked mikor kezd kínossá válni ez a beszélgetés, nyugodtan
fölcsállhatsz. Nem, csak hogy az, hogy az ő hátán sem szeretnék felkapaszkodni. Na. Tehát, hogy ez amit a családdal is... az embernek mindenféleképpen a személyre vetnek, hogyha ilyen családban nő fel... Azt nem szeretném megkapni erről az oldalról is, hogy ja, a felesége vagy a üzének, akkor, akkor biztos, hogy azért zenélsz.
Nehéz függetlenek maradni.
Hát igen. Igen, és Hát azért Magyarország egy kicsi ország, és egy kicsi művészeti tér.
Hát
tehát
nagyon.
Tényleg mindenki ismer mindenkit, és,
nehéz
benne azt bebizonyítani, hogy a saját jogodon vagy ott, ahol vagy. Na.
Hát igen, van eleve egy ilyen belterjesség, nem? Irodalomban, igen. Üzenében is.
Én ezért szerettem a Slamet, mert ott például ugye nem számít, hogy ki vagy, hanem mész a színpadra. Tényleg. Jön egy közönségből random alakuló zsűri, és azt mondja, hogy ez 10 pont.
Aha. De mi alapján lehet pontozni egyébként? Nekik a tehát szubjektív megérdés, hogy nekem ez tetszett, nekem azt tetszett. Aha.
Igen. Olyan is van, hogy az ember 7 pontot és 9-et kap, mert amúgy 5 alatt nem nagyon szoktam
használni.
De mondjuk az, hogy 5-5 és 10-et, olyan is van.
Aha.
Mert hogy...
És ha már szóba kerül, ez a kicsi ország, az a hosszú távú terv, hogy ebben a kicsi országban fogsz élni, vagy fogtok?
Hát egyelőre a terv az az, hogy legalább itt a téli holt szezonban elutazunk valahova meleg helyre.
Jaj,
kuporgatjuk rá össze a pénzt egész évben, és akkor utána meg elhúzni, mert nagyon azért nehéz itt.
Uh-huh.
Nehéz, gondolom mindenkinek.
És te mi, tehát most tényleg ne egyesfél, nem a zsebelbe akarok turkálni, de hogy miből élsz? Mert tök sok ilyen kreatív dologban veszel részt, meg ezek tök jók, csak hogy miből veszitek a kiflét?
Hát, mikor, miből? Nyilván fellépésekből, aha. De azok mostanában azért a keret azért egyre szűkül, szóval az egyre nehezebb szintén. A könyveladások, jogdíjak, cikkek. Néha egy-egy reklám szöveg, ilyesmi.
Tehát semmilyen fix.
Hát nem nagyon, de azért ez elég nagy szívás ebben a rendszerben most, úgyhogy nyilván gondolkodik rajta az ember. Csak ja, hát ugye akkor meg mit. Tehát nekem van egy forgatókönyvíró diplomám, meg egy viselkedéselemzői diplomám. Most a viselkedéselemzői diplomával gyakorlatilag lehetnék HR-es.
Pszichológusnak végül is vissza.
Hát igen, hogy pszichológus legyek, ahhoz már csak 7 évet kéne tanulnom, hogy praxisom lehessen.
Aha.
És az meg ugye, de ez a nehéz ebben, hogy akkor vagy feladod azt, hogy egyébként írsz meg, csinálod a művészeti cuccaidat, mert az időt nagy részét elviszi az állásod, vagy ezt csinálod, és akkor meg küszködsz igazából.
Hát ez a szabadság ára akkor.
Hát igen.
És neked milyen B-terv van a fejedben? Vagy van valami, kovácsoltok valamit, hogy... nem tudom, jövőre esztergályos leszek, vagy fa, mit tudom én, fa műves.
Mindig felmerülnek ilyesmik, de aztán valahogy mindig elvetődik. Azt tudom, hogy ezt a szabadságot szeretném, a pont, amit az előbb mondtál, ezt szeretném megőrizni, de hát nehéz megőrizni a szabadságot. Pont ezért, de hogy elképesztően hálás vagyok azért, hogy eddig
megehetett
ez a szabadság. Most pedig nyilván ilyeneken kell gondolkodni. Milyen vállalkozásba kezdjen az ember, vagy milyen szakmát tanuljon ki, mármint, hogy ilyen kézműves legyen, vagy nem tudom.
Aha. Szóval ez igazából, hogy távol van tőled, és nem is
igen.
Nagyon...
Vagy kutyapszichológus. Nem, ahhoz
az egyébként tök jó.
Igen. De valami a kutyákkal egyébként, az biztos jó lenne, mert rajongva imádom őket. Úgyhogy...
igen, ezt nekem már sajnos nem él a kutyám, de egy párszor talán, vagy így láttalak egy ilyen mopszerű élőlényt sétáltattál.
Egy mopszerű élőlény?
Hát olyan, mint ugye a felmosolás.
Ja,
pulid van, nem?
Pulim van, igen.
De egyébként ahhoz képest elég rendezett, tehát nem egy ilyen loncsos.
Hát mert nyírva van.
Igen.
Úgyhogy igen.
Hát ad magára.
De tényleg olyan, mint egy felmosoló, hogy ad magára, igen.
Szóval valamit a kutyákkal.
Hát az lehet, hogy menne. A nevelésük nem, az biztos, hogy nem menne. De bármi másra simán.
Aha. Mik a legnagyobb félelmeid? Bum! Mert mondjuk segítek egy ilyen mankót, mondjuk kreatívoknak sokszor az a legnagyobb félelmük, hogy mi van, ha egyszer elapod a tehetség, és akkor elzárják azt a csapot, és akkor ennyi volt.
Hát az például borzasztó. És időnként elzárják a csapot. Tehát szerintem időnként évekre elzárják. Vagy máson van a fókusz, vagy ilyesmi.
Uh-huh.
De nyilván globális értelemben is vannak félelmeim, tehát hogy hova haladunk
Klímaváltozás.
Például. Másik például. Szóval, hogy nyilván ezektől szorong az ember, de hogy elvesztem ezt a szabadságot, és tényleg, amiről az előbb beszéltünk, az is egy félelmem, hogy olyasmit kell csinálnom, ami nem érdekel. Igazán, vagy amiben nincs meg ez a tüzes, lelkes drive, ami most mozgat mindent, amit csinálok, azt nem szeretném, vagy attól félek, de lehet, hogy ez lesz.
Aha. Én nem hiszem egyébként most, hogy a felületes ismeretségünk alapján én nagyon nehezen tudom azt róla elképzelni, de lehet, hogy tévedek.
Hát van, hogy kényszerpályára áll az ember.
Aha.
Nem?
Hát nap mint nap áldozatokat hozunk. Mi az a projekted, amiről szeretnél beszélni? Kérdezek még egyet. By the way, van a Facebookot szerint például azzal foglalkozó, hogy digitális tartalomkészítő vagy.
Az mondjuk szerintem mindenkinek azt írja oda, aki
ja, egy nem állítja dolog? Be.
Azt de egyébként vagyok, tehát...
De melyik részed a digitális?
TikTokon csinálok hülyeségeket.
Na. Nagyszerű.
És érdekes módon, nem tudom, csinálom 2 éve, hogy megyek a városban, vagy más városokban, vagy bárhol, és dolgokat veszek fel, amik érdekesek, vagy nem odaillőek, vagy furák, vagy egyszerűen csak eszembe jut róluk valami, és kommentálom őket. Aha. És ebből van egy ilyen majdnem 20 000-es követőbázisom TikTokon, és sokkal többen ismernek fel TikTokról ezekből a hülyeségekből.
Komolyan?
Igen, ami azért is érdekes, mert ugye csak a hangom van bennük. Tehát,
aha, nem látszok.
Igen, úgyhogy ezt nem értem, hogy működik, de nagyon sokan jönnek azzal oda.
És ez a saját, tehát ilyen hülyeskedés alapon találtad ki?
A saját szórakoztatásomra indult, igen. Mindenféle sorozatokat elkezdtem csinálni, de elkezdtem csinálni olyat, hogy így, nem tudom, elmentünk nyaralni valahova, és ott volt egy vár, és akkor eljött, nem tudom, az Rényi kirohanását ott eljátszottuk, vagy az Antigónét a tengerparton, és akkor tehát, hogy ilyen az volt a neve, hogy ezt nem tudom, mennyire fér bele, hogy kötelező kurva röviden, hashtag, és akkor ebből csináltam egy ilyen sorozatot. És azt egyébként nagyon sokan felkapták, mert ugye a kötelezők voltak, és akkor küldözgették egymásnak a gimisek meg.
Ja, hogy már értem, hogy áll össze. Oké, tehát
igen,
kötelező szóval, irodalomból.
Ja, igen.
Ha vágom. Tök jó.
Igen. Csak aztán valahogy elfogytak a kötelezők, vagy nem volt ötletem, és akkor abba hagytam.
Elfogytak a nyaralások.
Hát azok egyébként sajnos nem, de én mindenemet képes vagyok feláldozni egy utazásért.
Mi a kedvenc célpontod, vagy ahová a lábad visz?
Lehetőség szerint nem szeretnék kihagyni semmit, azért általában olyan helyre megyek, ahol még nem voltam. De mondjuk tavaly télen elmentünk Costa Ricába, és ez csodálatos volt, mert rengeteg volt az állat.
Hmm.
Meg volt dzsungel.
Jaj, jól hangzik.
Igen.
És az eső se esett annyira.
De, esős évszak volt, úgyhogy de. Mindenhol máshol egyébként száraz évszak volt, de ott a Karib térségben pont...
Hát tök jó megválasztottad, akkor, hogy megválasztottál.
Hát igen, de így is csodálatos volt. Úgyhogy.
Mit szeretnél elmondani még a beszélgetés végén, vagy egyáltalán ezzel az önálló esteddel kapcsolatban? Ha lehet önálló estnek, kifatjuk.
Igen. Az például, hogy a Jurányiban havonta lesz egy előadás, szóval ez nem egyszeri alkalom, hanem ez egy előadás, mert az október 11-i premierre már nem nagyon vannak jegyek, 1-2 jegy van csak.
Kapkodják. Tök jó.
Igen, tulajdonképpen igen, így is mondhatjuk. És nem tudom, hát én egy kicsit nyilván félek, vagy hát nem azt mondom, hogy még, tehát még hátra van 2 hét, de már nem tudok aludni. De persze, de hát 1,5 óra a színpadon, ahol a saját életedről beszélsz elég őszintén, és reményeid szerint azért szórakoztatóan is, az nyilván, hogyha majd így ülik végig, hogy akkor nem lesz annyira jó. Meg én nehezen tanulok szöveget, szóval a slamben is ez volt, hogy én nem tanultam meg a szövegem, csak felolvastam. Uh-huh. Mert tudtam, hogy ha elfelejtem, akkor leblokkolok.
Aha.
És ez egy 1,5 órás szövegnél, amit fejből kéne elmondani.
Ez elég hosszú.
Hát igen.
Hát meg tudod oldani ilyen kis áthidaló elemekkel, hogy táncikálsz, vagy átrohansz a színpad.
Táncikálni azt fogok, mert annyira rosszul táncolok, hogy azt muszáj megmutatnom egyszerűen.
Jól van, örülök, hogy az önirónia fog vezetni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, és tényleg remélem, hogy beszélgetünk még.
Én is.
Van még valami, amit szeretnél?
Nem igazán.
Inzertálni? Nem igazán. Csak legyen már vége.
Nem azért. Jó. Csak nem jut eszembe sem.
Nagyon szépen köszönöm Kemény Zsófinak, ez a Selfie, a Szabad Európa Podcast sorozata. Én Nagy András vagyok. Köszönöm a figyelmet.